Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A misszió 99. világnapját október 19-én vasárnap tartjuk. A remény misszionáriusai a népek között címmel Ferenc pápa a misszió 99. világnapjára előre megírta üzenetét 2025. január 25-én Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Mint Ferenc pápa üzenetében írja, a 2025-ös jubileumi év missziós világnapjára, melynek központi üzenete a remény, ezt a mottót választottam. A remény misszionáriusai a népek között. Ez emlékezteti a keresztényeket és az egész egyházat, mint a megkereszteltek közösségét alapvető hivatásukra, arra, hogy Krisztus nyomdokain haladva a remény hírnökei és építői legyenek. Kívánom, hogy ez a kegyelmi időszak mindenki számára a hűséges Istennel való találkozás ideje legyen, aki a feltámadt Krisztusban élő reményre szült újjá bennünket. Az Úr Krisztust követve a keresztények arra kaptak meghívást, hogy az örömhírt úgy adják tovább, hogy osztozzanak azoknak az embereknek a konkrét életkörülményeiben, akikkel találkoznak, és így a remény hordozóivá és építőivé válnak. Hangsúlyozta Ferenc pápa a missziók világnapjára előre megírt üzenetében. Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az amerikai-orosz találkozóról. Az előkészületek gőzerővel zajlanak, fogalmazott a miniszterelnök. A szabadság napja az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó ünnepségsorozat október 22-én szerdán 14 órakor a Műegyetemi Emlékműnél tartandó koszorúzással kezdődik, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Kovács Zoltán a közösségi oldalán megosztotta az ünnepi rendezvénytervet, amihez annyit fűzött, hogy az 1956-os hősök bátorsága, összefogása és hazaszeretete máig példát mutat mindannyiunknak. A miniszterelnöki kabinetiroda közleménye alapján a Műegyetemi Emlékműnél tartandó koszorúzáson beszédet mond Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója, valamint Panyi Miklós a miniszterelnökség államtitkára. A koszorúzást követően 15 órakor a műegyetemi ünnepségen Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár mond beszédet. Hozzátették, hogy 16 órakor hagyományos fáklyás menet indul a Műegyetem K épületétől a BEM térre. Több ezer diák, korhű ruhába öltözött fiatalok és Csepel teherautók részvételével. A 17 órakor kezdődő BEM téri ünnepségen Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter mond beszédet, míg a Marosvásárhelyi Református Kollégium diák kórusának műsora és koszorúzása színesíti a programot. Október 23-án, csütörtökön, 7 óra 30 perckor a Kossuth Lajos téren ünnepélyes keretek között felvonják Magyarország lobogóját. Ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Az ünnepi műsorra és a beszédre szeretettel várják a békemenet résztvevőit is. Úgy folytatták, hogy a nyitott parlament program keretében 15 és 20 óra között az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A pártot és annak országgyűlési képviselőcsoportját is vezető Torockai László a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök jelöltje. Jelentette be Budapesten Dúró Dóra, a párt elnök helyettese. A sajtótájékoztatón Dúró Dóra hangsúlyozta, pártja elsőként nevezte meg, kiket indít a 106 egyéni választókerületben, és már akkor jelezték, hogy senki javára nem lépnek vissza. Torockai László az eseményen azt emelte ki, minden társadalmi réteget megszólító programjuk teljes paradigmaváltást kínál, az eddigi kormányzati működéshez képest, mert ők komplex módon a kapcsolódásokat feltárva és kihasználva fejlesztenék az egyes területeket. Végül az időjárásról: többnyire közepesen és erősen felhős lesz az ég, de számottevő csapadék nem várható, a derült tájakon foltokban köd képződik. Mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken 5 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 12 és 17 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregély István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban vendégem dr. Csé Varga István irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzora, József Attila díjas irodalomtörténész, az Ars Sacra, literatúra sacra kutatója. Gárdonyi első regényéről beszélgetünk, az Álmodozó szerelem című műről, mely könyvalakban ez idáig még nem jelent meg. Balázs Géza nyelvésszel és Keller Péterrel, Gárdonyi dédunokájával összefogva most könyvalakot ölthetett a folytatásokban 1886-ban megjelent írás. Hallgassák nyitott szívvel Csé Varga István gondolatait. Nagy szeretettel köszöntöm ismét itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvről beszélgetünk a mai napon itt a hallgatóknak?
Egy olyan könyvről, amelynek a címe Álmodozó szerelem, Gárdonyi Géza devecseri tanítósága idején keletkezett. Saját írói hangját, mondandóját kereste ebben, az elődök és a kortársok hatása érződik, főleg Jókaié, ebben a sajátos szemléletben. Ehhez igazodik a narrációja, a kompozíciója is, tehát egy pályakezdő regény. De olyan pályakezdő regény, amelyhez asszociálhatjuk Vörös Marti Zalán futását, vagy Goethe ifjú Werther szenvedéseit, hiszen ott is a pályakezdő művek egy későbbi hatalmas, óriás művet előlegeztek. Hát nem eklektikus eseményregény csak, hanem több nála, és nem is csak kalandregény, hol ott mindez belejátszik a kompozíciójába. A lényeg az, hogy itt egy sorsfelmutatás történik, és ebbe Gárdonyi már fiatalon belekomponálta a végtelent, a szakrális, a szakralitás átragyogás lehetőségét. Vannak benne olyan szakrális textusok, amelyek későbbi remek művekben kiteljesednek. Olyanok, amelyeket a marxista irodalom történetírás le és kitagadott, és a jelenkori posztmodernség pedig figyelemre sem méltott. 1883. április 2-án 20 évesen kezdte el. Mégpedig életének olyan szakaszában, ahol nyiladozó szerelmek, csalódások, szakítások tarkították az életét, és aztán a mindössze 4 lapos győri közlönyben publikálta 1886. január 3-ától 1886. június 3-áig könyv alakú megjelentetését igazi trúvájnak tartom, unikálisnak. Keller Péter saját kiadásában bábáskodta fényre, dédapja születésének 160. évfordulójára, tehát augusztus 3-ára.
Ugye említi tanár úr itt a szakrális témakörökre koncentráló kompozíciót. Beszélgessünk még erről egy kicsit részletesen itt a hallgatóknak, illetve már rákérdeznék a keletkezés történetre, hiszen abba is egy kicsit már belekóstoltunk a cselekmény, illetve az esemény sorra is.
Igen. Hát még annyit, hogy Balázs Géza nyelvész professzor szakszerű szöveggondozásával vehetjük kézbe. 173 jegyzettel látta el, és kétféle kiadásban, puha és kemény táblásban is megjelent. Balázs Géza értékelés összegező. Az álmodozó szerelemről ezt írja, hogy izgalmas, kedves, emlékezetes, szórakoztató élményt jelent, és ha engedjük, egyben fölemelő érzéseket kelt az emberben. Na ezekről a fölemelő érzésekről kérdésére sok mindent el fogok tudni mondani, mert megismertem, megszerettem ezt a pályakezdő kis regényt. A fölemelő érzések tematikusan is szakrális. A fülszövegben azt írja Keller Péter, Gárdonyi tanítósága kezdetén átélt személyes élményeire épülő példabeszéd. Tehát azt, amit ő eltanult kántor tanítóként képzőben, az igehely és az értelmezése, a példázatok, a Jézus eszményre jellemző műfaj, a lelki tökéletesedésről szólnak. Mint ahogy később majd a remek műveknek a javításainál is látjuk, hogy vannak részek, ahol nem is csak jobbítás történik, hanem az adott pillanatban az író tökéletesedési igénye, tehát javítás és tökéletesedés együtt jelenik meg. A titkos naplóban így foglalja össze ezt a kérdéskör kulcsát, mondhatjuk így. A szeretet mértéke, mennyit képes valaki valakiért szenvedni? Persze Gárdonyi már itt alkalmazza a később mesterfokra kimunkált, hogy amit az olvasó fantáziájával, asszociációs képességével, társításával kitalálhat, azt nem kell leírni, nem kell elmondani, azt rá kell bízni az olvasóra. És hát ilyennek tartjuk azt is, amit elhangzott, hiszen folytatni tudnánk, hogy nem csak szenvedni a másikért, de hát ez a legnagyobb, ez már az üdvösséghez, az Úr Jézus szenvedése, a megváltás, ami kereszthalál életét adta megváltásunkért, hanem dolgozni, munkálkodni, jó ügyeiben segíteni, és tehetünk 3 pontot, hogy mi mindenben megnyilvánul mindez, és az utóéletének 101. évében most még inkább lehet érezni, hogy az eltelt évtized az egy hitelesebb, árnyaltabb Gárdonyi kép kialakításához alapot teremtett. a szakrális dimenzió alapos vizsgálata pedig nélkülözhetetlen, hogyha mi egyenesen ki akarjuk mondani, hogy Gárdonyi írói öröksége mi mindent jelent a számunkra. Tehát azért gond ez, mert észre se vettük, hogy az az ateista, materialista, marxista szemlélet az éppen ezt a szakrális dimenziót kitagadta, kizárta, és a többivel akart elhitetni, hogy ez a minden, és ő tudja a legjobb értelmezést adni. És az egész magyar irodalmat, amely azért mégiscsak keresztény irodalom már ezer év óta, és tudjuk, hogy a kereszténység evangélium hirdetés a legfontosabb. De ahol megjelent a földkerekségen, ott kultúrát teremtett, ott művészetet teremtett, irodalmat teremtett. És az ómagyar Mária sírralomtól, de mondhatjuk a halotti beszédtől napjainkig, vagy Nagy Gáspárig, létezik ez a keresztény szemléletű, értéket teremtő kultúra és irodalom, és itt foglal helyet abban a bizonyos magas panteonban Gárdonyi Géza, és most már tudjuk, hogy nem csak a nagyművekkel, hanem az első kisregényével együtt.
Beszélgessünk akkor a cselekmény és esemény sorról is, ugye? Keletkezés történetbe egy kicsit már így bele kukkanthattunk. Ugye első pályakezdő regényéről van szó.
Igen. A történetek pozitív kicsengésűvé tétele az ellentézisek révén is lehetséges, már itt érvényesül, amit később gyakran alkalmazott Gárdonyi. A lényeg ez, hogy Ilona az Istent imádta, Sándor a lánykát imádta. Tehát Isten szeretet, ember szeretet, férfinő kapcsolatában jelenik meg. Pajándi Sándor megszökteti Ilonát, elvonulnak a rengetegbe, zajlik az életük, gyerekük születik, meghal, Sándor szerzetesnek áll bánatában, majd kilép a rendből, megnősül, de csalódik, gyilkolni akar haragjában, de amikor a sírnál újra találkozik Ilonával, mindketten letérdelnek a gyerekük sírhalmához, közös imádságot mondanak, és kiesdik a kiengesztelődés szerelmét az égtől, és a kegyelem megadja nekik a szerelem újjászületését. Együtt hagyják el a rengeteget. És a végén majd Sándor Ilonával áll az oltár elé, megáldja a pap szerelmüket. És hát itt a szakralitás, átragyogás egyik csúcspontja, és az, hogy Gárdonyi nem csak szépet, jót, igazat, szent dolgokat akart írni, hanem mindezzel lelki erőt is akart adni. Nem csak gyönyörködtet, nem csak tanítani akar, hanem benne van az, hogy közelebb-közelebb, Uram, hozzád, hogy a lélekben a tökéletesedést találja az ember minden gondon, tragédián keresztül.
Szép arany erdő.
Szép arany erdőben, kis ezüst házikó, házikó közepén, a tündér Anikó.
Anikó
szobája tele van virággal, virággal, madárral, cicával,
aludjál, aludjál, angyallal álmodjál. Elindult az angyal egy fényes csillaggal.
Egy fényes csillaggal.
Egy fényes csillaggal, egy csengő csengővel. Asztalra rakható szép arany erdővel.
Szép arany erdővel.
Szép arany erdőben, kis ezüst házikó. Házikó közepén a tündér Anikó. Anikó szobája tele van virággal, virággal, madárral, cicával, babával. A virág kinyílik, a madár tanulgat, cica a babával föl alá táncolgat. A szemed lehúnyod sokáig, sokáig, meglátod Anikót, hogy ő is bokázik.
Hogy ő is bokázik.
Tiéd lesz a kis ház az arany erdővel.
Tiéd lesz a kis ház az arany erdővel.
A fényes csillaggal, a csengő csengővel.
A fényes csillaggal, a csengő csengővel.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Gárdonyi első regényéről, az álmodozó szerelemről beszélgetünk dr. Cseh Varga István irodalomtörténésszel.
Most, hogy egy kicsit már bele láthattunk a cselekmény és az esemény sorba, így a hallgatók is, akik esetleg még nem ismerik ezt a művet, azt hiszem elmondhatjuk, hogy valóban több szakrális csúcspontja is van. A regény első szakrális csúcspontja a Szent Mise pompás leírása.
Igen, mégpedig tényleg pompás. Azért, mert a liturgia, a leiturgeo eleve azt jelenti, hogy szent szertartás a lélekért, a közösségért. És nagyon fontos a közösségért. Az Úr Jézus biztos, hogy alkalmanként egy-egy embert is tanított, szólt ne hozzá. De ő közösségben tanított. És itt is erről van szó, hogy a Szent Mise pedig ennek a csúcspontja. Annyira, hogy ez a magaslati pont, hogy nem csak látvány szinten, hanem misztériumos látásmód szerint is, ez a Szent Mise és a leírása, elbeszélése annyira empatikus, látható erejű elbeszélés, hogy a jelzőket keresve valóban a pompás illik leginkább ide. Miről szól? Hát a legszentebb eucharisztia, a kommunióról, Jézus misztikus teste által, az ember megszenteléssel, a liturgiája lélekemelő közösségi élmény. És idézem Gárdonyit. Ha valami szépet, lélekemelőt akarsz látni, menj el egy vasárnapon a falusi templomba, s amit ott szemlélsz, amit ott hallasz és érzel, felülmúlja képzeletedet, üdítőleg hat lelkedre, s egy kedves emlékkel gazdagít. Folytatom az idézetet, Sándor meghatottan engedte át magát a vallásos ténykedés eme hatásának, s égi érzelmekben ringatózva szemlélt és hallgatott. Ez bizony nem csak látványsík, még csak nem csak a textusok, tehát énekek, hanem a léleknek a síkja, nem is akármilyen mélységgel. Gondolom, hogy ma is érezzük azt, hogy ha a Szentmisén énekel a hívő közösség, akkor megemeli. Akkor pedig mindenki énekelt, mert tudta a textust, a dallamot, és együttesen. És részese lenni ennek a Szent Misének, az nem hallgatást jelentett csupán, hanem a részvételt, az a titokzatos együvé tartozást, amely valóban lelkiélményt, közösségi lelkiélményt ajándékoz a jelenlévőknek.
Tanár úr, hogyha már szakrális csúcspontokról beszélgetünk, akkor mondhatjuk azt, hogy a regénynek a második szakrális csúcspontja az a Mi Atyánk Gárdonyi értelmezése, tehát Gárdonyi értelmezése szerint?
Igen, sőt, számomra a legbeszédesebbek egyike a könyvben, mert a Szent Mise titkához, hát bizony nem nagyon találunk szavakat, azt csak úgy csodáljuk és lélekben átéljük. De itt igen, mert konkrét, a legszentebb textusról van szó, a legismertebb keresztény imádságról az Új Szövetségben. Hát ezt nevezhetjük ugye Pater Nosternek, mert ugye az úgy kezdődik a latin változat, Oráció Dominikának, az Úr imádságának, vagy ahogy a protestánsok szeretik emlegetni ezt a megnevezést, hogy az Úrtól tanult imádság. Tehát itt vagyunk, hogy a lelke a mi atyánk. A mostani szentmisében is, ugye lelke, fölállunk, elmondjuk, és utána még a kiengesztelődés is, hogy legyen békesség közöttünk, a Pax Tecumnak megfelelő kívánság, amely ugye nem csak jó kívánság, amelyet komolyan gondolunk, szívesen mondunk, abban a reményben, hogy a másik is, társunk is szívesen fogadja, és viszonozza is talán, hanem ez áldás kívánság. Tehát a jó kívánság szakrális dimenzióban. És ezt érzékeljük, hogy a mi atyánk, annak az imádkozása, az bizony az így szól Jézus tanításában. Mindig érdekes ez, hogy a bevezetés van mind a két változatban, amit ismerünk, hogy mi atyánk, ti tehát így imádkozzátok. Tehát a felszólítás megadja az utat, és a komolyságát is, hogy igen, erre készüljetek, így imádkozzátok. Hogy nem mindegy, mert olyan textus jön, olyan szent, hogy arra készülni kell lélekben. És hát ős minta lett a keresztény imádságban a mi atyánk, a mennyei atyához fordulás. És az a bátorítás, ami benne van, hogy kérjük bátran az atyától mindazt, ami ott szerepel, abban a meggyőződésben, hogy szeretetéből, jóságából fakadóan mindent megad nekünk, amire lelkünk javára az üdvösséghez szükségünk van. Az álmodozó szerelem mi atyánk textusának az értelmezése tematikusan is a szakralitás átragyogás mintapéldája. A nyitány pedig szenzációs. Tudjátok-e, mi a lélek szárnya, a mi atyánk? És már ami fölemel, ami ugye arra képes, amire szinte semmi, mint a madarat a két szárnya, a lélek szárnya, fölemeli a lelket, és a testet is megerősíti, és a folytatás is az, az akkori kor számait mondja, hogy 300 millió ember rebegi el minden nap egy gyönyörű költeményt, melyet 19 századdal ezelőtt alkotott az Isten lelkű szerző. Tehát egyértelmű az Isten lelkű, hogy ennek a szerzője valahol a mennyei atya. Ez dadogja minden nap az ártatlan kisded, ez sírja el a bűnbánó, ebben talál vigasztalást a sors üldözött, ezzel ad hálát a boldog, ennek szavaival eszi kenyerét a koldus, ezt reszketi el a fonnyat ajkú agg, ez a születés örömdala, a halál búcsú szava, ezzel kísérik az eltávozott lelket mennyei útján, ezzel könyörögnek érette. Ebben az egyszerű, rövid mi atyánkban, melynek említésére mai hitefogyott kor mosolyog. Több gondolat remek van, mint a világ összes költőinek műveiben, több bölcsesség, mint az ó és újkor minden filozófusának koponyájában. Több tartalom, mint Ponson eseményzuhatagos rakomboléjában. Több, mint a pekingi 6109 kötetes régi és újabb irodalom című műben. És azért érdekes, mert elhangzik ugye Ponson neve, a Pierre Alexis de Ponson du Terrey, nagyon termékeny francia író volt, de ma már csak ez a rakombolé inkább, ez a karakter megalkotójaként emlékeznek rá a szakirodalomban is. És hát nem döbbenetes, hogy mindenről tud, és mindez bevonja. Tehát az a 20 éves kántortanító műveltsége, az nyitott volt, tágos, a nagyvilágra, a világirodalomra, a világkultúrára tekintett. És a óha is az, hogy ó, bár mindenki tudna abban gyönyörködni, tehát ami szépségebben van. És aztán megint idézetet mondok, milyen szép már a megszólítás, mi atyánk. És folytatja, visszatérve ismétléssel hangsúlyozza a nyitányt, hogy 300 millió lélek öleli át egymást testvérként e szóban, és szemeit a közös atyához emeli. Ez az, hogy ez a hitvallásunkban van benne, az összetartozás, a lelki, minden hívő és az egész emberiség, és az egész világ, hogy összetartozik a teremtőben. Az egyesült szívek magasztos hálával, örvendő dicsérettel és alázatos megtéréssel kívánják, szenteltessék meg a te neved. Ennek is mélysége van, mert akkor a Szent Misel latin nyelvű volt. Tehát itt az hangzott el, hogy sanctificetur nomen tuum, az, hogy hagias teto to onoma, hogy a görögöt is idézzük a Vulgáta alapját. És aztán itt van a megszentelődés, hogy szenteld meg, Uram, és a te kegyelmed révén szentelődik meg, az átváltozás és az átváltoztatás titka is benne van. A legyen meg a te akaratod, értelme, hogy érezte, hogy ez a legfontosabb. Kérhetünk bármit, de csak azzal, hogy legyen meg a teremtő akarata, mert anélkül nem létezik semmi. Egy zárójeles megjegyzés. Ez olyan, mint a soproni professzornak az Erdészeti Egyetemen az alapkérdése. Mi kell a tutajozáshoz? És mondják, hogy víz meg tutaj. És azt mondta, hogy nem, más is kell. Tutajozási akarat. A mi kérésünkhöz is kell az atya akarata, hogy jósága, irgalma, szeretete révén ezt megkapjuk, és az történhessen, amit ő akar, de amit mi is szeretnénk a kéréssel elérni. És a folytatás is az a mindennapi kenyér. Ez azért érdekes, mert ezt Assisi Szent Ferenc és Ferenc pápa is külön kiemeli, majd ott külön szólok róla. De a mi számunkra ott van a himnuszban is, az értünk útság mezein. Ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein, nektárt csepegtettél. Összetartozik egyetemes a magyar kultúra? Nyitott volt 1000 év óta a keresztény kultúra révén a világra? Nem is kérdés. Csak azt lehet válaszolni, hogy hála Istennek az volt, és még most is igyekszik az lenni. És hát eljutottunk, mert ez egy ilyen kis, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek, hogy vétett valaki, vétetteknek, akkor még ez így hangzott. Hát igen, rettenetes ítélet a gyűlölködőknek, a haragvóknak, mert önmagukat se tudják föloldani, mert hát csak másban moshatod meg arcodat, hogy József Attilát idézzük. És ugyanígy van, a Szent Jónásnak a csodálatos titkát érzékelteti ez. Mert különben olyan, írja Gárdonyi, mintha átkot mondaná az önfejedre. Hát valóban, ez megint egy olyan mélység, amelyik tengerszemélyiség. És amiről azt mondhatjuk, hogy állottam partjaid fölött, ugye, és nem lát bele a szem. És akkor jön az, amit nem beszélnek ma már, hogy igenis létezik a hit által megsejthető, sőt bizonyosokig megérthető igazság, amely hit nélkül nem felfogható, de a hit segítségével még érzékelhető is, mint ahogy Gárdonyinak ez az értelmezése is ezt bizonyítja. Hogy a hálát leróva Sándor elmélkedik tovább, új és új szépségeket, szebbnél szebb ragyogó gondolatokat talál az Isten szerző csodás alkotású munkájában, és lelkét édes ábrándokba ringatja ma a magasztos imádság. Figyeljünk erre a kis részre. Ez nem azt mondja, hogy itt van egy lírai én, amelynek semmi köze a szerzőhöz, hanem a nagyobb igazságot mondja, hogy a legtöbbször vallomásban, művekben ott van a szerző. Lehet ott egy szerepjáték, ahol ez kicsit távolodik, vagy elválik. De ilyen esetben mélységesen ugyanaz. Tehát itt azt mondhatjuk, hogy a leírás az bizony Sándor szemével láttad, érzékelted, de itt Gárdonyi beszél. Akkor is, ha megvan ez az áttétel. A gondolatai. A véghetetlen boldogság érzete ömlik idegein által, előíze az üdvözítő mennynek, a tábori öröm, az előzetes, az üdvözítő mennynek, a szentmise átélése, ha pompás az esztétikai, de mást is jelez, de hogy annál több lelki élmény, tisztító, lélekemelő, lélekerősítő közösségi élmény. És hát, még a zárás mondom csak el, boldogok, akik szeretik az Istent. Hát mindenki, aki hívő, meg ismeri a Szentírást, asszociálja rögtön, hogy ez a boldog mondásokhoz kötődik. Ki is tudjuk egészíteni, mert annyira fontos dolog a számunkra, hogy hát ez, amit Gárdonyi úgy fogalmazott meg, az a módszer szépírói, hogy semmit ki ne mondj, amit az olvasó maga kitalálhat. És itt könnyű kitalálnunk azt, mert a társítóképességünk, asszociációkészségünk erre lehetőséget ad kiegészítésre. Tehát így lehetne, azt pedig tudjuk, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott a jó Isten. És akkor már is összekapcsoltunk itt olyan mélységet, ami valóban az arszakrának a része, a szakrális dimenziónak a része. És én nagyon szívesen folytatnám ezt tovább, de a lényeg mégiscsak az, hogy elindultunk onnét, hogy mi atyánk, hogy Páter Noster, hogy Páter Hémon. És ez a Páter szó még egy kis értelmezést kíván, és azzal zárom le, hogy eredetileg is, tehát e világi akkori értelemben a Páter a rómaiaknál apát jelentett. Páter familiást jelentett, családapát. Aki helytartója volt a teremtőnek, a rendelés szerint, a családfő, sőt a szenátusban az öregek tanácsának a tekintélyes tagjait is páternek hívták. Tehát a Páternoszternek a égi szakrális értelmezésének ott van egy nagyon komoly időben rómaiaknál előzmény sorozata a jelentés rétegekkel bizonyíthatóan.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban vendégem volt dr. Csé Varga István irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának habilitált nyugdíjas professzora, József Attila díjas irodalomtörténész, az Ars Sacra literatúra szakra kutatója. Gárdonyi első regényéről beszélgettünk, az Álmodozó szerelem című műről. Műsorunkat egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Csukás István Mirmúra Kandúr című mesének első részét halljátok, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
A kiscsacsi megérkezik.
Hol volt, hol nem volt. A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kiscsacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták. Kicsomagolták a selyempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi! Aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen. Visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, vagy legalább csak légy, egy szóval, ha szárnyam lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje lenne körülnézni egy kicsit, és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb, odaállt elébe, és így szólt.
Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te, ki vagy?
Én vagyok a szekrény.
Nem volt valami kellemes a hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi, meghajolt, és továbbment. Odaért az ágyhoz. Megállt előtte, és így szólt.
Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te, ki vagy?
Jé, kis csacsi. Jaj, de kedves kis csöcsi, én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott, hogy nagyon szeret beszélni. Az se baj, gondolta a kis csöcsi, meghajolt, és tovább ment. A falnál állt a szék. Odaért a székhez, megállt előtte.
Én vagyok Samu, a kis csöcsi, és te, ki vagy?
Ám a szék nem válaszolt.
Biztosan nem hallotta, gondolta magában a kis csacsi, és még egyszer elmondta a mondókáját.
Ám a szék most sem válaszolt.
Hiszen ez alszik,
szólt a kis csacsi, és lábújhegyen továbbment. Egyszer csak visszahőkölt. A meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett. Úgy tűnt, mintha a másik kis csacsi is lépett volna egyet.
Milyen különös,
gondolta a mi kis csacsink, és így szólt.
Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te, ki vagy?
Ám a másik kis csacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. A kis csacsi áldogált még egy darabig. Szeretett volna beszélgetni, de úgy látszik, a másik kis csacsi hallgatag természetű volt. Csak áldogált, és nézett kíváncsian.
Hát, engem ajándékba hoztak,
törte meg a csendet végül is a kis csacsi. De a másik erre se szólt egy szót se.
Nem baj, gondolta a kis csacsi. Azért jó, hogy nem vagyok egyedül.
meghajolt és elindult.
Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, és elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hová megy, és visszafordult, de a másik is rögtön megfordult.
A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és tovább ment.
Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk.
Körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit. Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan, az ott az ágy, szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni, az ott a szék, igaz, hogy alszik, megvan a csillár is. Most sötét. Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátna a másikat, de az nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkerese. És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.
Ma este Csukás István Mirmóra Kandúr című mesének első részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atyam, a Tarnal-Eleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Semmilyen pletykát nem lehetett hallani tőle, de annál szebben beszélt Istenről, és arról, hogy milyen boldog lehet egy Istennek szentelt élet. Nem pletykálkodott, nem mondott rosszat senkiről, Istenről viszont nagyon szívesen beszélt, és nagyon szép dolgokat mondott. Milyen jó Istenről beszélni. És milyen jó, ha van egy olyan társaságunk, ahol csak Istenről beszélünk, és mindig róla beszélünk, és egész éjszakákat róla beszélünk, és nem tudjuk megunni. Ha nincs ilyen társaságunk, nincs ilyen közösségünk, akkor alakítsunk. Ilyen közösség nélkül nagyon nehéz az élet, mert egy Istenben elmélyült lélek, egy Isten szerető lélek olyan lelkekkel szeret együtt lenni, akikkel együtt dicsérhetik, dicsőíthetik az Urat. Nagy áldás az, hogyha van ilyen közösségünk, ilyen baráti társaságunk. Nekem hál' Istennek a Jóisten adott régi barátaimat, akikkel, ha összejövünk, nem tudunk már a sízésről beszélni, a vitorlázásról, vagy bármiről, amit régen csináltunk, vagy a szakmánkról, csak és kizárólag Istenről. És egymással versengünk azon, hogy ki tudja jobban dicsérni az Urat, és ki a hálásabb. Azt is megtapasztalhattuk, hogy ha összejön egy társaság, és mi is belecsöppedünk, és mondjuk a társaság a fociról beszél, vagy a ballagásról, vagy egy banketről, vagy bármiről, a legizgalmasabb dolgokról is, akár tudományos dolgokról, nagyon gyorsan elfáradunk ebben a beszélgetésben, és ki tud fulladni ez a beszélgetés. És előbb-utóbb egy mélyen Istenben élő embernek unalmassá válik. De nem így van, amikor Istenről beszélünk. Akkor egyszerűen nem lehet abba hagyni, nem lehet megunni, és nincs vége. Az örökké valóságig beszélnénk Istenről. Nem veszük észre, hogy már beesteledett, hogy már reggel lett, mint ahogy Szent Benedek és Szent Skolasztika a testvére egész éjszakát Istenről beszéltek. Vagy Szent Mónika és Szent Ágoston, Mónika halál előtt. Alakítsunk ilyen közösségeket, és dicsérjük ezzel is a jó Istent, hogy róla beszélünk. Milyen erőteljes és milyen szép egy olyan férfi közösség, akik Istenről beszélnek, és közben még azt is megengedik maguknak, hogy könnyek szökjenek a szemükbe, erős férfiak lévén, és nem szégyellik, és még azt se szégyellik, hogy együtt letérdelnek, és együtt könyörögnek az Úrhoz, vagy együtt adnak hálát. Nem a gyengeség jele a férfinál az, ha térdel, vagy ha sír Krisztusért, persze nem önmagáért, hanem az erőnek a jele. Magdika is nagyon szépen és szívesen beszélt Istenről, és azt mondta, hogy milyen boldog lehet egy Istennek szentelt élet. Itt ugye fölsejlik, hogy ő szerzetes akart lenni, apáca, teljesen Istennek akarta adni az életét, de tudjuk, hogy ez olyan nehézségekbe ütközött, hogy nem valósulhatott meg. De elfogadta Isten akaratát, és így gyári munkás lányként szolgált az Isten szülőjében. De vágyott a lelke az Istennek szenteltség után, és szent irigységgel irigykedett az Istennek szentelt élet felé. Ha folytatjuk a könyv olvasását, akkor elérkezünk Boldog Bódi Mária Magdika ima élete és lelkisége taglalásához. Itt is azt írja a könyv, hogy István atya könyveket adott Magdikának, aki a házi munka végeztével egy kis olvasáshoz is hozzájuthatott. Ha nem dolgozott és nem volt anyjával, nem lehetett másként látni, mint könyvvel a kezében. Mint a puszta melletti nagyfák árnyékában, vagy a fűzfői kenesei magas part szélein. Oly jól esett ott olvasni a bokrok árnyékában, és közben elgondolkozni az olvasottakon, majd elnézni a Balaton sima tükre fölött Tihany dombjai felé. Kereste Magdika azokat a helyeket és időket, amikor Istennel lehetett így, ebben a formában is a könyvek olvasása közben, és ezzel is emelte a lelkét az Istenhez. Maga a Balaton látványa is egy Isten szerető embernek önmagában is Isten élmény, a teremtett világ fölött való elcsodálkozás és öröm. Milyen csodálatos világot teremtett nekünk az Isten, milyen csodálatos világban élhetünk, és ha már ez ilyen szép itt a földön, milyen lehet majd a mennyben, és mi vár ránk majd itt az örök életben. Most hallgassuk meg Magdika szavait. Oda szeretnék eljutni. Látod, milyen szépnek teremtette Isten a világot? Milyen szép hazát adott nekünk? És milyen gyönyörű vizet? Mondta Magdi öccsének, aki hűséges kísérője volt. Magdika egész élete a teremtett világ dicsérete is volt. Folytatom a könyv olvasását. A pusztai szomszédok bebejártak hozzájuk. Bódiné az utolsó falatját is odaadta volna a szegényeknek. Csak egyetlen szót kellett szólni, és mindent megtett, ami tőle tellett. Segített a házi munkák elvégzésénél, kölcsön adott ezt-azt. Láthatjuk, hogy azért Magdikának volt kitől örökölni ezt a gyönyörű lelket. Az édesanyja is csodálatos asszony lehetett. Folytatom a könyvet. Az ilyen látogatások alkalmával mind többen látták Magdit térden állva imádkozni. Nem számított neki, hogy mások is ott vannak a szobában. Csak éppen ránézett a tágra nyílt, nagy fekete szemével a belépőre, némán köszöntötte, és zavartanulul folytatta, amit abba hagyott. Órák hosszat képes volt így maradni. Néha attól tartottam, hogy megfázik a szoba hideg földjén, és rongyot tettem térde alá, mondta az édesanyja. Kedves egyszerűséggel intette is a kislányát. Miért imádkozol olyan sokat, hiszen nincsen neked annyi vétked? Édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget soha, válaszolt. Magunk elé képzelhetjük ezt a jelenetet, ezt a fiatal kislányt, vagy fiatal lányt, inkább már úgy mondom, aki otthon a szobában, ahol ugye többen is voltak, nem zavartatta magát, térden állva imádkozott órák hosszat. Gondoljunk csak bele, órák hosszat önmagában milyen nehéz térdelni. És közben ott vannak körülöttünk, jönnek, mennek az emberek, szomszédok, benyitnak. Ő nagy fekete szemével csak ránézett a belépőre, némán köszöntötte, nem szólt, és zavartalanul folytatta, amit abba hagyott. Teljesen belemerülve az Istenbe. Úgy, hogy körülötte ott voltak az emberek. Úgy, hogy nem sértett meg senkit ezzel, nem érezte senki úgy, hogy illetlen, amit tesz. Elfogadták tőle azt, hogy ilyen mélyen Istenben van. De hogyan lehet ezt megcsinálni? Mi lehetett az ő lelkében? Miért tette ezt? És miért viselkedett így? Kicsit titok is ez, misztérium. Szenteket értjük is, meg nem is értjük. Szeretnénk megérteni őket, de rájövünk, hogy meghaladnak minket. Nem többek, mint mi vagyunk. Csak az Úr különleges feladatra választotta ki őket. Különleges küldetése, hogy felébresszenek minket, hogy buzgóbbá tegyenek minket, hogy a profán világról levegyük a tekintetünket, és Istenre helyezzük, és Istenre figyeljünk. A szentek a tekintetünket igazgatják egy kicsit. Hogy Péter apostol is, amíg Jézust nézte, addig járt a vizen, amikor körülnézett és a vihart látta és a veszélyt, akkor elkezdett süllyedni. Szentek visszavezetik a tekintetünket Jézusra. Csak ezen az egy jeleneten is, hogyha elgondolkodunk, és beleéljük magunkat, hogy mi vagyunk azok a vendégek, akik most belépünk a Bódi család szerény, nagyon szegény otthonába. Volt szerencsém látni azt a cselédházat. Tehát most gondolatba lépjünk be, ott látjuk a családot, testvéreit, apját, anyját, folyik az élet, és Magdika pedig térden állva imádkozik, behúnyt szemmel, és amikor belépünk, akkor nagy barna szemeit ránk szegezi, köszön minket némán, nagy-nagy szeretettel, és folytatja az imáját. Vajon mit tennénk, miután beléptünk Bódiékhoz? Leülnénk az asztalhoz, beszélgetnénk, eszegetnénk, és közben félszemmel azért mindig Bódi Mária Magdikát nézegetnénk. Mit csinál ez a lány? Miért nem jön ide? Miért nem kíváncsi arra, amit én majd mondok, vagy amit hoztam neki ajándékot? Mibe van ő így elmerülve? Mi történik vele? Mi történik benne? És mi történik bennem? Minden szent Krisztusra mutat. Minden szent Krisztushoz vezet közelebb minket. Az igazsághoz, a valósághoz, a létünk legmélyéhez, a legmélyebb vágyainkhoz. Ahhoz a vágyunkhoz, hogy újra a szent háromságos egyisten ölelő szeretetében éljünk az Isten családjában, az Istennel, Isten színről színre látva. És amikor így szemlélgetnénk ott a családban Magdikát, miközben ő imádkozik, közelebb kerülünk az Istenhez, közelebb kerülünk a legigazabb valónkhoz, és közelebb kerülünk a mennyországhoz. Magdika lehozta Magyarországra a mennyországot. Elénk élte, és most is elénk éli.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytattam a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emlékedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról